Szeretettel köszöntöm dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét itt a stúdióban, akit egy amolyan évindító beszélgetésre invitáltam, hiszen azért a város életében egy új év az mindig új kihívásokkal jár, és ugye nem utolsó sorban el kell készíteni esetünkben Nyíregyháza 2025-ös költségvetését, ami mint látszik az idén sem lesz egyszerű. Az év első munkanapján találkoztunk, amikor azt említette, hogy még várnak néhány rendeletet ahhoz, hogy a számok egyáltalán körvonalazódjanak. Mit látnak most? Megközelítheti az idei büdzsé a tavalyi 160 milliárdos rekordköltségvetést?
Köszöntöm a hallgatókat. Ugye a mérlegfőszeget ennyivel terveztük, aztán, hogy a vége mi lesz, az mindig változik, de hát akkor is azt mondhatjuk, hogy a 2010-hez képest a költségvetés és a mérlegfőszeg az kb. Ötszörösen nagyságrendileg. És miből adódik ez? Hát alapvetően két dologból. Egyrészt nagyon sok fejlesztés, beruházást tudtuk megvalósítani, ugye ez mind szerepel a költségvetésben. Másrészt a működés a fenntartás területén is jelentős növekedés volt, mert ha belegondolunk, hogy sportinfrastruktúrában nem volt atlétikai centrum, buszoda, jégpálya, az egykori buszacsa sem úgy működött, stb., de mondhatnám az összes területet, és itt kapcsolódik a beruházásokhoz is természetesen, akkor azt látjuk, hogy jelentősen megnőttek. Nem csak a város vagyona, hanem a fenntartandó, működtető infrastruktúránk is. Hogy ez évben milyen lesz, még nem tudom megmondani, ugyanis épp ma reggel kezdtük a költségvetési tárgyalásokat, amit igen, első munkanapon mondtam, az úgy igaz, hogy december 20-án elfogadta a parlament a költségvetést, az ország költségvetését, hát ugye az nem másnap jelenik meg a közlönybe, és arra kell egy kis idő azt áttanulmányozni, viszont a különböző végrehajtási, miniszteri végrehajtási rendeletek január 8-áig szoktak, na most mi kaptunk a múlt egy e-mailt, hogy ez 15-e lesz. Ezért is tettük át az intézményekkel való egyeztetések megkezdését, mert meg kell várjuk, hogy remélhetőleg ma-holnap megérkeznek ezek a információk, tudnunk kell, hogy milyen normatívákkal számolhatunk. Tehát ebből adódóan még most, hát kicsit korán van, de ugye soha nem lehet elég korán beszélni a költségvetésről, erről konkrétumokat mondani, de az első nyers adatok, számok úgy két hét múlva meg lesznek, de igazából a közgyűlés elé február 13-ai ülésre visszük be a költségvetést, ez azt jelenti, hogy előtte egy héttel kell összeállítanunk, hogy legyen idejük a képviselőknek is áttanulmányozni.
Csak vázlatpontszerűen mondjuk már el, hogy miből áll össze egy városnak a költségvetése, tehát melyek azok a bevételek, amelyek az alapját képezik a büdzsének?
Hát ugye a költségvetést azt lehet úgy megközelíteni, hogy vannak bevételek, kiadások, és mivel 2013 óta nincs hiány, ezeknek ugye egyeznie kell. Na most korábban még az elmúlt években is volt egy kis rész, nem akkora, mint 2010-ben, mert az csődhelyzet volt, amit hitelekkel finanszíroztunk. Hál' Istennek nincs már ilyen, tehát nincs hitelünk. Ami van, az a folyószámla hitel, amit a likviditás miatt kell minden év igénybe vennünk. Ennek 3 milliárdos a kerete éves szinten, mert ugye a kiadásoknak van egy lejárati ideje, jönnek a számlák, az adóbevételek például meg majd jönnek.
Évente két részletben.
Igen, tehát a köztelévő időszakokat is finanszíroznunk kell. És hát van egy olyan megközelítés is, hogy a működési költségek és a fejlesztési források. Nyíregyházán azt jelentett ez az utóbbi, hogy az energiaválságig mindig lényegesen magasabb volt a fejlesztési költség. Ez azt jelenti, hogy sokkal-sokkal több új fejlesztés, beruházás indult. Akkor volt egy két év, amikor egálba volt, vagy legalábbis volt egy év, azt hiszem, amikor tizenvalahányszorosára nőttek az energiaköltségek, akkor a működési rész az magasabb volt a fejlesztésinél, de ez most már visszaállt, és alapvetően az ipari parkos fejlesztés. A bevételek ugye ha ezzel kezdjük, hát van egy olyan része, ami az intézmény fenntartáshoz kapcsolódik, ami állami finanszírozás ellen, de ez valójában nem teljes körű, tehát állami önkormányzat együtt finanszírozza. De hogy miből? Ugye a következő tétel, azok a saját bevételeink, egyrészt a helyi adók, másrészt azok a bevételek, amit ingatlan eladásból, bérbeadásból, stb. Ezek ugye lényegesen kisebb rész valósítunk meg. És hát a harmadik nagy rész pedig a pályázatok. Ebben Nyíregyháza nagyon-nagyon jól szerepelt. Ugye a pályázati forrásaink azok általában 100%-os finanszírozást tettek lehetővé, ami ez persze kiegészítő beruházási elemekként saját forrást is tettünk, de ez csak akkor, amikor a pályázati kiírás nem adott lehetőséget arra, hogy azt is megvalósítsuk, de önmagába az egész beruházáshoz meg szükséges volt. De ez általában 1-2%-ot jelentett. És hát ugye a kiadási oldal az említette már a működtetést. Hát ugye ennek vannak személyi bérek része, vannak energiaköltségek, és minden, ami egy-egy működtetéshez kell. És hát itt most ugye a bérkérdés az mindig komplex, mert egyrészt nagyon nagy öröm, és jó, hogy a minimálbérek, a garantált bérminimum nőnek. Másrészt ez az önkormányzatnak is, ugye ez egy jogszabály, végre kell hajtani, de hát igazodni kell azokhoz is, hogy az igazságosság egyensúly meglegyen.
Bérfeszültségek ugye ne alakuljanak ki.
Bérfeszültség ne alakuljon ki, tehát ez mindig egy nagy kihívás ilyen esetekben. Most például a pedagógus béremelés, ugye, ami 20%-os, több mint 20%-os, tavaly is volt 32, na most ez, tehát mondjuk egy példát, az óvodáinkban dolgozik 650 ember körülbelül. De a pedagógus rész az csak 310-20 között van.
A dadus és többiek.
Így van. És hát ezt még most például, mielőtt megkérdezné, nem látom, hogy ezt hogyan tudjuk, hány százalékban hogyan tudjuk megvalósítani.
De hát gondolom, ugyanez van az egészségügyben is, hasonló a helyzet.
Minden területen jellemző ez így van, sőt az önkormányzati cégeinknél is. Tehát ez egy elég összetett feladat, tehát általában van egy ilyen kéthetes intenzív egyeztetésből adódó folyamat, amiből kijön egy szám. Természetesen ezt megelőzően már a városházán, a polgármesteri hivatalban átveszünk minden területet, hogy legyen egy kiindulási pontunk, meg legyen egy koncepciónk, mik a prioritások, lehetőségek pontosan mik lesznek, azokat ma még nem látom én sem.
Októberben beszéltünk arról, hogy akkor tervezte a kormány, hogy a helyi iparűzési adó egy részét újraosztásra átadja a vármegyei önkormányzatoknak. Ebben a történetben van előrelépés? Tehát ebben született döntés, és ha igen, akkor ez hogy érinti Nyíregyházát?
Nem jelent még meg semmilyen jogszabály. Ugye akkoriban szó volt arról, hogy parlament elé kerülés törvényi szintű jogalkotás következik. Aztán utólag azt hallottam, hogy miniszteri szintű, de a lényeg az ugyanaz maradt, aminek én nagyon nem örülök. Ez pedig azt jelenti, hogy az iparűzési adó növekményt, ami ez évben lesz, azt a várostól elkerül egy úgynevezett versenyképes járási alapba, és ott kerül felhasználásra. Ez egész konkrétan azt jelenti, hogy Nyíregyházán 16 milliárd körüli összeg lesz a múlt évi iparüzési adóbevétel, és ha mondjuk most 17 lenne, vagy 16,5, abba megy a többség. Na de az a helyzet, hogy a szolidaritási hozzájárulásként majdnem 4 milliárdot fizettünk az elmúlt évben. Tehát én azt gondolom, hogy ezt abból kellett volna megvalósítani. Igaz, van ígéret, hogy majd jövőre abból megy ez tovább, ez egy úgymond tesztév, de hát igazából a mi kontunkra megy. A következő kérdés, hogy ez mire lesz felhasználva, ez hogyan kapcsolódik mondjuk konkrétan Nyíregyháza és agglomerációja közötti kapcsolathoz. Itt a nyíregyházi járás között lesz ez felosztva, ami 16 település jelent.
Tehát, hogy ott is lesz-e ilyen dedikált forrás, mint mondjuk a Top Plusznál, hogy az lenne a szerencsés?
Nem, tehát az úgy van, hogy a versenyképes járás programba, amit Nyíregyházától
elvesznek,
az a járásban marad. Oké, de hogyan? Mire lesz felhasználva? Vannak konvertibilis témáink, amik adják magukat, én ezt már szóvá is tettem, és a miniszter úrnak is elmondtam. Ugye egyrészt elmondtam, hogy nagyon szolidárisak vagyunk a szolidáris hozzájáruláson kívül is, mert hogy a közétkeztetést az önkormányzat finanszíroz, és egyre nagyobb arányban. Ez azt jelenti, hogy például a szakképzési centrum iskoláiban a diákok 60%-a nem nyíregyházi. Az ő étkeztetésüket is a nyíregyházi önkormányzat finanszírozza, és nem a kemecsei, újfétói, nagykár, tehát ahonnan jönnek. Tehát ez már önmagában egy szolidaritás. És a másik, mondjuk a tömegközlekedés. Tehát a buszközlekedésbe, ugye azt is az önkormányzat finanszírozza. Nyilván ezek a gyerekek, akik bejárók, ezek megjelennek. És
hát a helyi közlekedésben is.
Helyi közlekedésben is, nem csak a helyi köziben, de a kollégisták is nyilvánvalóan, akik itt élnek, azok meg teljes körülön, és hát azt is mi fizetjük. Két olyan terület van, ahol ráadásul nem az inflációs rátával nőnek a költségek, hanem annál jóval magasabb. A másik, hogy fizetjük a 4 milliárdot. Akkor miért kell még a növekményt elvonni? Ezt kérdeztem a miniszter úrtól.
Hogyha már ilyen kényes kérdésekről beszéltünk, akkor beszéljünk egy kicsit a top plusz forrásról, ugye, amire számít Nyíregyháza, és ugye ez egy olyan dedikált forrás, amiben, ha jól tudom, akkor a megyei jogú városok között Nyíregyházának van a legtöbb dedikált forrása, 52,8 milliárd forint. Mi a helyzet azzal, hogy most nem úgy érkeznek, vagy egyáltalán nem érkeznek az Európai Uniós források? Ez érinti a top pluszt is?
A top plusz is az EU-s forrás, tehát egyáltalán nem érkezik, mondjuk ki nyíltan. Hát ez akkor fog érkezni, hogyha az EU folyósítja, és nyilván a kormány azonnal tovább adja.
Tehát másik, akkor itt ilyen nincs, hogy a kormány megelőlegezi valahány
százalékot? A másik lehetőség az, hogy a kormány valamilyen arányban előfinanszírozza. Ahhoz két dolog kell, hogy ezt megtegye. Egyrészt legyen pénzügyi lehetősége, másrészt az EU ügyek, olyan a tárgyalások olyan szintre jussanak, amikor már elszámolhatóvá válik. Mondok egy példát, tavaly mi 3 utat felújítottunk, az Ószőlőt, a Berenátot, a Fürdő utcát, az egy 620 millió forintos költség volt, és azért kezdtük el, mert ott már elszámolhatóvá vált, tehát azt az önkormányzat kifizette, de azt az EU forrásokkal jönnek, abba be tudja számítani, és megkapja. Csak egy dolog van, hogy nem tudjuk, hogy mikor. Na most természetesen azért én azt gondolom, hogy lehetünk optimisták, mert hogy a kormány elindította tavaly a pályázatokat, mi be is adtunk 25 pályázatot, ebből már támogatói döntésünk van majdnem 12 milliárdra. Igen, ám, de nekünk úgy, ahogy elhangzott, a legmagasabb keretünk van, tehát nekünk a legtöbb dolgunk is van. Úgyhogy most a Városházán, és nem csak ott az önkormányzati rendszerben, nagyon intenzív munka folyik, ráadásul párhuzamosan, két jelentős ügyben, egyik a költségvetés, hogy amit februárig össze kell, hogy állítsunk, másrészt a pályázatok elkészítése, mert azt szeretnénk, hogy én azt kértem, hogy az összes 32 milliárdra vonatkozó pályázatot készítsük el, és vigyük be jóváhagyásra a közgyűlésre. Na most ez egy nagyon nagy feladat, tehát itt például most 18 megvalósíthatósági tanulmány készítése van, már hetek óta a folyamatban, tehát ezeknek a pályázatoknak a beadásához vannak nagyon komoly feltételek, amiket teljesítenünk kell. Ezeket a tanulmányokat egyrészt a polgármesteri hivatal munkatársai készítik, mást az önkormányzati rendszer, és ha kell, akkor külső szakértőt is bevonunk ehhez.
Most tartsunk egy rövid szünetet, és zenéljünk egy kicsit itt a Sunshine FM-en, majd érkezik Dankó Laci és a Sportaréna, de Kovács Ferenc polgármestertől még nem köszönök el, hamarosan innen folytatjuk. Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, továbbra is Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a vendégem, akivel a város idei évi költségvetésének előkészítéséről beszélgettünk eddig. Most folytassuk azzal, hogy bár Nyíregyházán az új képviselőtestület még csak októberben tette le az esküt, ennek ellenére is zajlanak cikluson átívelő fejlesztések. Arról már volt szó, hogy ugyan nem érkeznek az EU-s források, de a város vezetése, ha jól érzékelem, megtalálta a rést a pajzson, és több interregionális határon átnyúló projekt is zajlik a városban, az egyik például a Kossuth utcán, ami a villám árvizek során lezúduló csapadékot hivatott kezelni, de hamarosan egy másik is a megvalósítás szakaszába lép, melynek keretében egy Bocskai utcai ingatlan újulhat majd meg, ha jól tudom.
Hát ez az úgynevezett nemzetközi pályázatok kérdése, amit egyébként 2014-ben indítottuk. A részt én már azelőtt észrevettem, csak nem voltunk még felkészülve, és ott három terület van igazából. Vannak ugye a hagyományos interreg határmenti pályázatok, van a V4, ugye a visegrádi négy országhoz beadott pályázatok, és a közvetlen brüsszeliek. Na most jelenleg 9 elnyert pályázatunk van, ami folyamatban van, és azt gondolom, hogy nagyon jó érzéssel mondhatom, hogy eljutottuk 10 év alatt oda, hogy 2 pályázatban, de Nyíregyháza konzorcium vezető, egy V4-es pályázatban a TDM-ünk, aki Kassával és Esovval együtt nyertünk egy turisztikai pályázatot, és van az úgynevezett C4 Talent, ez a hogyan tartjuk a fiatalokat itt, ebbe pedig 10 országból vannak partnerek, és mi vagyunk a felkérésre a konzorcium vezetők, és volt tavaly az elmúlt évben egy olyan folyamat, amiben az úgynevezett best practice, tehát a legjobb gyakorlatokkal kirendelkezik, ott is mi egy olyan minősítést kaptunk, ami azt teszi lehetővé, hogy konzorcium vezetők lehessünk a jövőben is. Hát ez óriási dolog, de emögött 10 év van. Egy magyarországi város sincs, megyeljúgú város, aki ilyen szinten tud nemzetközi pályázatokat megvalósítani. Igen, ennek a konkrét formája a Kossuth utcán, amit Kassával együtt egy interreges pályázatban nyertünk, a hogyan lehet a belvizeket ebben a klímaváltozásban, amikor nagyon rövid idő alatt rengeteg csapadék esik le, és nem lehet, nem tudja kezelni a rendszer, a csapadékvíz elvezető rendszer. Itt a megoldás az, hogy mi több mint 300 köbméteres 4 záportározót építünk, ugye, hát kisebb területet a Kossuth-Sarkantyú utca sarkán. Ott ugye több irányból folyik le a víz, és hát ez a megoldás. Mi azért is vagyunk elől, azt gondolom, ebben a témában, mert ugye 2010-11-ben a hatalmas belvíz volt, és akkor rá is kényszerültünk, és meg is találtuk a megoldásokat. A másik azt a Bocskai utca 25, azt a magyar-román interreges pályázatban nyertük Szatmár Németivel, meg a két megyével együtt, tehát a Szatmár megye a túloldalon, itt pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megye, mi vagyunk ott is a konzorcium vezetők. Ott arról van szó, hogy a Bocskai út 25 alatt, ez egy nagy, ez egy 9 millió, majdnem 9 millió eurós pályázat, ami a partnerek között oszlik meg. Azt az épületet szeretnénk teljesen felújítani, és egy kulturális központ létrehozni, tehát nem csak egy ingatlan felújításról van szó, valaminek a létrehozásáról. Elsősorban fiatalokra gondolunk, és nem csak városi, hanem megyei ügy. Itt kapcsolom össze azzal, hogy mennyi diák tanul itt Nyíregyházán, a megyéből, és azzal is össze tudom kapcsolni, ami a városvezetés 5 éve meghirdetett célja, hogy a fiatalokat segíts abban, hogy visszajöjjenek tanulmányok befejezési után, vagy ha itt tanulnak, amikor munkába állnak, itt tervezik az életüket Nyíregyházán.
Ha itt tervezik az életüket, hát mi kell ehhez? Hát lakhatás és munkahely természetesen. Ugye Nyíregyházán hatalmas fejlesztés zajlik a Nyíregyházi Ipari Parkban. Lassan lehet azt mondani, hogy egyedülálló ipari parkja lesz Nyíregyházának az országban is. Az első ütem, sőt, ha jól tudom, akkor már a második ütemnek is az elején vannak a fejlesztők, tehát ez is egy cikluson átnyúló beruházási program sorozat, és nem csak egy pályázatról van szó, ha jól tudom, akkor több területen is folynak ezek párhuzamosan ezek a munkálatok. Mi a helyzet most? Kezdjük azzal, hogy mennyivel kellett bővíteni a Nyíregyházi Ipari Park területét ahhoz, hogy egyedülálló legyen az országban?
annyiba bővítettük, amennyivel tudtuk. Ez egy jelentős mértéket jelent, mert a korábbi 130 hektárhoz képest egyszer vettünk 640 hektárt, ugye, utána még 176 hektárt, tehát mindösszesen már közel 950 hektáros területen az országos első vonal. De ez csak egy mennyiség. Nagyon fontos, hogy olyan infrastruktúrális fejlesztett területünk legyen. A 640 hektára ezért kaptunk a kormánytól mindösszesen 192 milliárd forint összegű támogatást, azért is, mert már befektetők is vannak, ugye. Ez a munka összetettségét és nehézségét is jelzi, ugyanis egyszerre valósul meg az első ütem, ami közel 40 milliárdos összeget jelent, és ebben is benne az E.ON opusztítása.
Igen, erre gondoltam, hogy több párhuzamos.
Halálomás önmagába a villamos energia az egy 40 milliárd ebből az összegből. De hát ugye itt a víz, az ivóvíz, a csapadékvíz, a földgáz, az informatika, tehát minden együtt van, út, kerékpárút, három körforgalom épül, ennek a kiépítése. És nagyon lényeges, hogy több szempontból egyedi megoldást alkalmazunk itt a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztésénél is, mert hogy nem csak magát a területet vonjuk be, eddig sem, tehát Tóth utcán az átemelő, ugye látjuk, hogy Butyka és Nagykálók között az útfejlesztés, tervezünk egyet majd Újfértől előtt csatlakoztatni a kétszer két sávosra bővített négyes úthoz, a másik irányból pedig a Nagyszállásig, és ott a Kálói úton egy körforgalmat is létrehoznánk. Tehát, hogy ne duguljon be magyarán, majd az a forgalom, ami mint személy, mint teher, ami megy az ipari parkhoz, vagy jön onnan. Tehát így gondolkozunk, de ez igaz az ivóvíz, szennyvíz területére is, meg hát mindenre, azt kell, hogy mondjam. A másik, ami újszerűvé teszi, vagy egyedivé, az, hogy egy központi monitoring rendszert építünk ki, ez sikerült a beruházókkal elfogadtatni. Az a lényeg ennek, hogy minden egyes területen lesznek mérőkutyaink, szolgálmi joggal, és ott mi fogunk mérni, a mérés eredményeket pedig feltesszük az internetet, transzparenssé tesszük. Ez természetesen akkortól, amikor egy cég működni kezd. De erre van még időnk, de kell is, mert ugye ilyet én sehol nem láttam Magyarországon.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor most, amíg nincs befektető, lesz egy kiindulási pontja a mérésnek, ahol van egy alapadat, és össze lehet mindig hasonlítani, amikor már befektető, hogy mennyire szennyezi esetleg a környezetet, vagy szennyezi-e egyáltalán.
Igen, tehát ezeket már akkor elvégeztük, ezeket a méréseket, mielőtt jöttek a beruházók, ugye hát most már folynak beruházások. Na ez is egy egyediség, összetettség, hogy miközben mi az ipari park területének a közműfejlesztését valósítjuk meg infrastruktúrális fejlesztését, közben a nagy cégek végeztek ott, és végeznek beruházásokat, össze kell hangolni, és hát a határidőket is, hát ez nem egy olyan egyszerű feladat, de eddig jól sikerült, és remélem így lesz a jövőben is. Az első ütem 82%-os készültségem van, és május végéig be is fejeződik. Most dolgozunk azon, ez a harmadik nagy munkánk, ugye, amit mondtam, a top pluszos pályázatok meg a költségvetés mellett, tehát nagyon intenzív időszak van az önkormányzatnál, ez pedig arra vonatkozik, hogy a második ütem kivitelezési tender dokumentációját összeállítsuk, hát ez is több 10 milliárdos összeget jelent. Azt szeretnénk ugyanis, hogyha május végéig befejeződik az első ütem, akkor azonnal indulhasson a második, tehát addig le kell zárni a közbeszerzési pályázatot, és alá kell írnunk a szerződéseket a leendő kivitelezőkkel, hogy a munkaterületet át tudjuk adni.
Mi a helyzet most a betelepülő cégekkel, akik már építkeznek a WScope-al, a Boisennel és társaival odakint?
Hát ugye a Quantum van legelőbb, de érthető, mert az nem zöldmezős beruházást valósított meg, az Electrolux.
Az Electrolux.
Meg. Már a próbaüzem lesz az első fél évben. A Boisen az építkezés gyakorlatilag befejezte, megkérte és megkapta a használatvételi engedélyt, az elmúlt év végén. Ott a technológiai beszerelés, tehát ugye ez nem vonatkozik arra, hogy minden gépbe van már szerelve, csak ki van építve minden, ami kell. Ott nyáron szeretnék már tömegtermelést kezdeni, és valahol az első negyed év végén próbaüzemet. A WScope azt mondta, hogy részleges használatvételi engedélyt szeretne kérni első negyed év végén, második negyed év elején. Ugye ott több ütemű beruházásról van szó. Ott az idén még nem lesz kezdés, én azt gondolom, az át fog csúszni a következő évre.
Tehát akkor nem igazak azok a hírek, amiket lehetett az ellenzék részéről látni, például a közösségi oldalakon, hogy ott leállt az építkezés, és minden megszűnt, és még a logót is leszették már az épületről.
De mikor voltak igazak ezek az ellenzéki hírek? Hadd kérdezzek vissza. De ez a rossz indulatúság, és nem is értem ezeket az embereket, hát az egyébként nekik jó lenne, igaz lenne? Mitől lenne jó az Nyíregyházának? Ott ugye az elektromos autóiparhoz kötődik lényegesen ez a beruházás. Ott látjuk, hogy lelassult az élet. Természetesen ez valószínű, azt is jelenti, hogy az ő megrendeléseiket is prolongálták, tehát egy évvel későbbre. Akkor most nyilván nem fognak rohanni, tehát a télen magasabb költséggel építkezni. November végén lezárták a vödröt, és márciusban folytatják. Ezt viszont nekem megerősítették.
Ahogy beszéltünk is róla, hogy már találkoztunk az év első munkanapján, akkor elhangzott, hogy vannak már további érdeklődők és beruházók. Hát azért valljuk be így, a háború közelsége miatt nem vagyok benne biztos, hogy Nyíregyháza egy vonzó célpont egy befektető számára. Ennek ellenére mégis, ha jól tudom, akkor már vannak érdeklődők.
Két komoly előadott tárgyalásunk van, amit én azt remélem, hogy az első fél évben le is zárul, és eredményesen. Na de miért van ez? Hát egyrészt azért, mert Magyarországon ilyen területű, ilyen előkészítettségű ipari park nem nagyon van máshol. Tehát a kormány is ide tudja küldeni azokat a beruházókat, akiknek mondjuk egy feszes határidővel kell indítaniuk a beruházást, mert vannak piaci megrendeléseik. Itt azért Nyíregyháza most már nagyon jó helyzetben van. A másik a háború kérdése, ami kétélű dolog, most igen, ez így van, de hogy befejeződik a háború, és én nagyon bízok benne, hogy ebben az évben befejeződik, és ha mondjuk egy újjáépítés kerül előtérbe, akkor viszont Nyíregyháza felértékelődhet.
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok területről beszélhetünk, még említettük csak így szőr mentén a sportot, a kultúrát, a szociális területeket, de azt gondolom, polgármester úr, hogy térjünk vissza a költségvetés után, amikor más számokat is tudunk hozzárendelni ezekhez az információkhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
azért
volt.
Azért egy dolgot hagyjak.
Mindenféleképpen.
Szóval nem menjünk emellett. Tehát mekkora óriási dolog az, hogy az atlétikai centrumunkba jön újra a fedett pályás országos atlétikai bajnokság, most már nem csak a magyar, a szlovák is. Ki gondolta volna? Tehát azért ezeknek az infrastruktúrális fejlesztéseknek ilyen eredménye is van.
Igen, és majd a költségvetésben is fogjuk ezt látni, hogy mennyivel másabb a sport költségvetés, hiszen most már van atlétikai csarnokunk, van uszodánk, van stadionunk,
szabadidősportunk,
és akkor még sorolhatnánk, ez nyilván, hogy a költségvetésben is meg fog látszani, és erre a területre jóval többet kell majd fordítani a városnak. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt volt, és várom vissza a költségvetés elfogadása után.
Köszönöm a megkívást, és majd jövök.
Ennyi fért bele a mai mozaikba, várom önöket egy hét múlva is, tartsanak velünk akkor is itt a Sunshine FM-en. A szerkesztőműsorvezetőt, Sipos Mariannát hallották.